Két óra van, tehát javaslom, hogy akkor kezdjük el. Úgy látom, hogy az atomakutatóban lévő helyszínen is a kollégák jelen vannak. Időközben telefonon jelezték többen, hogy például a matematika munkacsoportból, hogy az egyetemtérről nem utaznak át ide a Kassai-úti kampuszra, hanem a böngészőn keresztül követik a műsort, és lesz majd, ha lesz, akkor telefonon fogják feltenni a kérdésüket, tehát itt van az asztalon ez a telefon, ki lehet hangosítani, és nyilván ugyanúgy az előadó számára fel lehet tenni a kérdést, és böngészőn keresztül fogják tudni a választ fogyasztani, illetve hallgatni. Engedjétek meg, hogy akkor felkonferáljam Rőcei Gábort, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet munkatársát, aki a szuperszámítógép témával intenzíven foglalkozik, hogy a mai alkalommal az ütemezőkkel kapcsolatos fontos, nagyon fontos területet elmagyarázza itt nekünk. Biztos vagyok benne, hogy nem lehet kikerülni ezt a területet, hiszen a párhuzamos erőforrásokat azt ennek segítségével kell felhasználni, és akkor már is megkérném a Gábort, hogy szíveskedjen a saját mondani valóját előadni. Köszönöm.
Köszönöm szépen a szót. Üdvözlök akkor mindenkit, akkor vágjunk bele. Egy picit akkor összefoglalnám, hogy mi ez az Open Grid Scheduler. Miről szól ez az egész előadás? Tehát, hogyha el akarjuk érni a szuperszámítógépeket, akkor azt egy ütemezőnek kell elindítania. Tehát nem azt csináljuk, hogy belépünk a szuperszámítógépre, és azon az adott gépen elindítjuk a feladatunkat, hanem ennek a Open Grid Schedulernek kell elküldeni a feladatunkat, és az majd ütemezi valamikor, amikor az erőforrás felszabadul, vagy rendelkezésre állnak azok a paraméterek, amit a job beküldésekor megadtunk. Annyit kell tudni, hogy mind a négy szuperszámítógép rendelkezik Open Grid Schedulerrel. Jelenleg ez egy ingyenesen elérhető szoftver, és egy picit akkor összefoglalnám, hogy miket tud, hogyan kell használni, mik azok a problémák, amivel általában a felhasználók szembesülnek, és hogyan kell ezeket megoldani. Jó? És mielőtt összefoglalnám, akkor összefoglalnám, hogy a szuper számítógépek azok hogy épülnek fel, és hogy miért van szükség ütemezőkre. Akkor először is a pécsi gépről beszélnék egy picikét. Ugye, ha Pécsre be akarunk lépni, akkor a login.pécs.hpc.nef.hu gépre kell belépni, aminek a másik nem az a vserver.pécs.hpc.nef.hu, de jelen esetben ez most nem fontos. Ez a gép egy darab nagy gépnek látszik, ami egy ultraviolett CC numás gép, és ebben található összesen 1152 darab CPU core. Itt látható egy fénykép róla. Másik szuper számítógép, amin a jobokat el kell indítani, az a Szegedi. Ha ezt el akarjuk érni, akkor a login.szeged.hpc.nf.hu-ra kell belépni. Annyit kell tudni erről, hogy 48 darab számítást végző gép van, mindegyik gépben 48 darab CPU core található, illetve Szeged annyiból több, mint a többi szuperszámítógép, hogy itt GPU erőforrás is található, két darab GPU gép lett telepítve, egyenként 24 darab CPU core van a gépekben, illetve 6-6 darab GPU kártya. Oké, tehát röviden ennyit Szegedről. Debreceni, itt összesen 128 darab számítást végző gép található, egyenként ugye 12 darab CPU core, összesen 1536 CPU core. Itt egy fénykép megint, és ugye van végül a budapesti gép. Ha ezt el akarjuk érni, akkor be kell lépni a login.budapest.hpc.nf.hu gépre, és összesen 32 darab számítást végző erőforrás található, és egyenként 24 darab CPU core. És ugye Ezekkel az erőforrásokkal szeretnénk számításokat végezni, és ugye ilyenkor, amikor számításokat végzünk, ugye akkor jobokat futtatunk, és ugye a jobok futtatásánál két nagy csoport van, az egyik ugye a szériál. Ezekről ugye legutóbb beszéltem egy picit, de most ismétlésképpen elmondom még egyszer, hogy így szerintem, hogyha többször halljuk, akkor így jobban megértjük, hogy miért is van ez az egész, miért van erre szükség. Tehát ugye, ha nem párhuzamos a job, akkor úgy hívjuk, hogy szériál job, ha kettő vagy több CPU-port használ, akkor ugye paralel job, párhuzamos job. A párhuzamos jobokat ugye tovább lehet bontani arra, hogy egy gépen fut, vagy több gépen fut. Ugye, hogyha egy gépen fut, akkor OpenMP-s jobnak hívják, vagy SMP-s jobnak, vagy pthreaded jobnak. Hogyha kettő vagy több gép, ugye, akkor MPI vagy PVM. És ugye miért van szükség ütemezőre? Itt a párhuzamos joboknál ugye az érdekes, hogy tudnunk kell azt, hogy mely gépek szabadok, és amikor párhuzamosan futatunk például egy MPI jobot, ugye akkor több gép jöhet szóba, ilyenkor tudnunk kell, hogy pontosan melyik gép az, amelyik nincs leterhelve, melyikre pontosan hány darab CPU kort lehet ütemezni. Ugye ezt egy szoftvernek kell végezni, nem szeretnénk egy embert erre úgymond fizetni, hogy mindig kiválasztja, hogy melyik gép az, ezt automatizálni kell valahogy. És itt jön a képbe az ütemező. Ugye vannak különféle elfogyó erőforrások, mint például MATLAB licenc, ugye Debrecenben, akkor a GPU kártyák is ugye elfogynak, ugye a memória is, az is egy véges erőforrás. Tehát ezekre oda kell figyelni, ezeket ütemezni kell. Jó. És ugye, ha már ütemező, akkor mégis milyen ütemező? Láthatjátok, hogy nagyon sokfajta ütemező van, pár darabot itt felsoroltam. Például van a Load Leveler, PBS, LSF, Slurm, Condor, Grid Engine. És ugye, amit hallottatok, ugye az a Grid Engine, ami nálunk van, vagy más néven Open Grid Scheduler. Mindjárt fogok egy picit beszélni arról, hogy miért Open Grid Scheduler, miért nem Grid Engine. Ugye annak idején, mikor az NIF intézet elkezdett szuperszámítástechnikával foglalkozni, akkor a Sun Solaris-os számítógépen Grid Engine lett telepítve, és mivel ezzel volt tapasztalatunk, ezért most az új szuperszámítógépekre is Grid Engine telepítettünk. És ezért Grid Engine, ez egy örökség tulajdonképpen. És akkor egy picit beszélnék arról, hogy a Grid Engine-ből milyen fajták léteznek. Ugye van az ingyenes és a fizetős. És mi elsősorban az ingyenes irányban indultunk el. Itt két darab változat létezik, a Sunoff Grid Engine, a másik az pedig az Open Grid Scheduler. Azért vannak ezek az elágazások, mert a 6.2.U5-ös verzió esetén a Grid Engine az fizetős szoftverré vált, és lett belőle ingyenes változat is, viszont itt döntenünk kellett, hogy akkor melyik irányba menjünk, és mi az Open Grid Scheduler-t választottuk annak idején, mert ezt tud olyan HV-lok nevű lehetőségeket, amit például a pécsi szuperszámítógépen ki lehet használni, és mivel tudja ezt a HV-lokot, ezért Pécsen ezt telepítettük, és végül arra döntésre jutottunk, hogy akkor a többi szuperszámítógépen is ezt telepítjük, és így egységes lesz. Így a felhasználónak is ugye sokkal egyszerűbb, mert minden ugyanazt a szoftvert használja, nem kell újra megtanulni azt, amit már ugye eddig sok felhasználó elsajátított. Jó, akkor egy picit arról beszélnék, hogy a Grid Engine az hogy működik. Ugye, mint egy munkahelyen is, ugye van egy főnök, illetve vannak a dolgozók, és akkor úgy kell elképzelni, hogy a login gépek azok a főnökök, úgymond, és ott futnak a Grid Engine-nek a masterei, a főnökei. Tulajdonképpen ezek a főnökök osztják el, hogy mely dolgozó gépek fognak valamit végrehajtani. Hát tulajdonképpen belépünk ugye a login gépre, és ott feladjuk a feladatot, tulajdonképpen odaadjuk a főnöknek, és ő pedig majd kitalálja, hogy melyik dolgozó fogja ezt majd végrehajtani. Szóval Szegeden ez így néz ki, hogy a login.szeged.hpc.nf.hu a főnök, és a CN01-től CN48-ig vannak ugye a dolgozók. És akkor ezekből a dolgozókból lehetne ugye csoportokat csinálni, és mi ezt meg is csináltuk. Ezből van itt ez a test queue, a parallel queue és a serial queue. Ez azt jelenti, hogy a gépeket csoportokba rendezzük. A serial queue-ban futhatnak azok a jobok, amik nem párhuzamosak. A parallel queue-ban futnak értelemszerűen azok a jobok, amik párhuzamos végrehajtást hajtanak végre. A test queue-ban pedig futhatnak szériális parallel jobok is, viszont itt maximum 2 órán keresztül. Ez akkor érdemes használni, hogyha valamit tesztelünk, és látjuk, hogy a szériális, a parallel queue az tele van, és nincsen benne szabad erőforrás. És akkor itt egy picit összefoglalnám ismét, hogy a feladatok és a felhasználóknak milyen a viszonya. Ugye a felhasználó ugye létrehozza a jobot, mondjuk egy szövegszerkesztővel, egy VI-jal. A második lépés ugye, hogy beküldi a jobot a dolgozó felé. Ugye ilyenkor a főnök kapja meg a jobot. Monitorozzuk ugye QSTAT vagy QACCT. Ezek most itt parancsok, amiket megemlítek. A QSUB ugye az, amivel a jobot be lehet küldeni az OpenGrid schedulernek. A QSTAT, QACCT pedig az, amivel a joboknak az állapotát lehet monitorozni. Erről majd egy picit majd később fogok még beszélni. Ugye az utolsó lépés az, amikor az eredményeket kinyerjük, vizualizáljuk, publikálunk. És ugye hogyan indulnak el a jobok? Ugye meséltem arról, hogy vannak ezek a szériál és SMP jobok. Akkor először egy picit akkor beszélnék az OpenMP jobról. Ugye az OpenGrid Scheduler használatához létre kell hoznunk egy job scriptet. Itt például egy OpenMP-s job, ami egy gépen fut, az így néz ki. Ugye megadjuk azt, hogy mi a jobnak a neve, minusz nagy N. Adunk neki egy nevet, például OpenMP aláhúzás MM, itt a név. Illetve megadjuk, hogy OpenMP párhuzamosítást szeretnénk használni, az minusz PE OpenMP, és megadjuk, hogy hány darab CPU kort szeretnénk használni. Például Debrecenben ez maximum 12 lehet, ugye mert egy gépben maximum 12 darab CPU kort található. Itt most megadtam azt, hogy 10 darab, és megadjuk azt, hogy mi a binárisnak a neve, mit szeretnénk elindítani. És mikor így elküldjük tehát ezt a jobot ugye megírjuk, elküldjük a QSUB parancsal, akkor ez valamikor majd el fog indulni, ugye amikor lesz szabad erőforrás, lesz egy olyan gép, amin 10 darab szabad CPU kor található. Ezt majd szépen az OpenGrid Scheduler elintézi helyettünk, ezzel már nem kell foglalkoznunk. Jó, és akkor itt látható, hogy ha beküldtük a jobot QSUB parancsal, akkor QSTAT-tal így tudjuk megnézni az OpenGrid Schedulerből, hogy az aktuális jobunk az éppen mit csinál. Az R betű itt azt jelenti a state-nél, hogy az fut. Itt a jobunk az elindult 2012. november 27-én 19 óra 58 perc 46 másodperckor. És a parallel queue-ban ugye azt is láthatjuk, parallel.q és a CN23-as gépen indult el. Illetve még azt is le tudjuk itt olvasni, hogy összesen 10 darab CPU kort használ, itt a slots oszlopnál ez látható. Illetve még látni azt, hogy mi a jobnak a neve, mi a jobnak a prioritása, és mi a jobnak az ID-ja. Nagyon lényeges ezt a job ID-t megfigyelni, mert például most 169.265, de mondjuk ha beküldenénk egy másik jobot, az egyel több lenne. Az ID ez mindig egyel növekszik. Nagyon fontos ezt a job ID-t ismerni, mert hogyha a jobról szeretnénk valami információt megtudni, akkor erre a job ID-re ugye szükség van. Itt egy másik fajta job, ugye ez nem párhuzamos job, ez egy szériál job. Itt ugye megadjuk ismét azt, hogy mi a jobnak a neve, illetve Például megadok egy olyat, hogy mennyi memóriára van szükség az adott jobbnak. Ez egy picikét másabb, mint a párhuzamos jobb, ugye itt nem adjuk meg azt, hogy mínusz P-je, ugyanis az az éles különbség, hogy a szíriás jobbnál nincsen mínusz P-je. A párhuzamos jobbnál pedig van mínusz P-je kapcsoló, úgyhogy attól lesz párhuzamos. És mivel nem adtuk meg, ezért ez nem párhuzamos, itt azt adjuk meg, hogy a jobbnak mennyi memóriára van szüksége, és hogy mi induljon el. Mínusz P-je az nincs. Ez a lényeges különbség. Szintén ugye látjuk, hogy a jobb a CN02-es gépen indult el, Serial Q-ban. Mikor indult el, és látható, hogy egy darab CPU slotot használ. Ebből is következik, hogy ez Serial Job, nem párhuzamos, mert csak egyes van itt, nem pedig egynél nagyobb. Jó, és akkor egy picit itt beszélnék a többgépes jobokról. Ugye beszéltem arról, hogy az MPI ez egy olyan párhuzamosítási eljárás, hogy akár több gépet is használhat. Persze ugye MPI-os jobot használhatunk, kutathatunk egy gépen is, viszont ez alapvetően arra lett kitalálva, hogy több gépet is képes használni. A szuperszámítógépen jelenleg kétfajta MPI implementációt ajánlunk, az OpenMPI-t és az SGMPI-t. Az OpenMPI-t lehet használni Budapesten és Szegeden, az SGMPI-t az pedig Pécsen és Debrecenben. Jó? Ha szeretnénk futatni egy MPI-es jobot OpenGrid Scheduler segítségével, akkor ezt következőképpen tudjuk megtenni. Itt is szintén megadjuk a jobnak a nevét. Itt például minusz nagyen, connectivity, megadjuk, hogy minusz P-je, ugye ettől lesz párhuzamos, minusz P-je MPI, és megadjuk, hogy 50 darab CPU core-ra van szükségünk. Illetve megadjuk, hogy mennyi memória. Az előbb mondtam, a serial jobnál is megadtuk azt, hogy mennyi memória, viszont ez már ugye párhuzamos jobb, egy picikét másképpen kell ezt számolni. Ha például tudjuk azt, hogy a jobunknak egy slotra mennyi memóriára, tehát ha tudjuk azt, hogy egy párhuzamos MPI jobunknak mennyi memóriára van szüksége, akkor azt a memóriát el kell osztani a CPU korok számával. Jelen esetben ez most úgy jön ki, hogy egy CPU korra 100 MB memória jut. Ugyanis összesen ez a job 50-szer 100 MB memóriát fog használni. Jó. És következőképpen kell felparaméterezni az MPI-os jobunkat. Meg kell adni azt, hogy MPI run minusz NP, illetve használni kell ezt a OpenGrid Scheduler-es változót, dollárjel, nslots. Egyébként meg lehetne adni azt is, hogy minusz NP és 50, hogy 50 darab CPU kort szeretnénk, viszont azért praktikus ezt a változót használni, mert így biztosan nem fogunk rossz értéket megadni. Mert például, hogyha az OpenGrid Scheduler-től kérünk például 100 CPU kort, minusz P MPI 100, és közben itt a MPI-run minusz NP-nél megadnánk azt, hogy 50, akkor 100 helyett csak 50-et fog használni. Tehát érdemes inkább úgy csinálni, hogy itt változót adunk meg, N-slots, és a minusz P MPI-nál pedig megadjuk azt, hogy mennyit kérünk. És itt csak egy helyen lesz ugye megadva. Ez egy nagyon praktikus dolog, ezt ajánlom, hogy használja mindenki. És ugye az N-slots után pedig megadjuk azt, hogy milyen MPI-os programot szeretnénk elindítani. Ez tényleg nagyon a lényege, hogy hogyan kell egy MPI-s jobot indítani a szuperszámítógépeken. Jó, és itt láthatjuk ugye, hogy mi a jobnak a neve, a job éppen fut, párhuzamos Q-ban, Parallel Q-ban indult el, a CN21-es gép az, ahol ez az MPI RAM parancs el lett indítva, és látható még az, hogy 50 darab CPU kort használ ugye a slotsnál.
Lehet egy kérdés?
Igen.
Ott az van, hogy tehát a shell scriptben benne van, hogy 50 slotot használ.
Igen.
És mondtad, hogy az nslots változót használjuk. Most akkor az nslotsnak mitől lesz 50 az értéke? Attól, hogy benne van a shell scriptben az 50, vagy azt külön kell definiálni?
Jó, visszamegyek akkor oda. Tehát Ugye megadjuk azt, hogy minusz PE MPI 50. Igen. És ezt az Open Grid Schedulernek adjuk meg, mert úgy kezdődik, hogy kettős kereszt dollár. És ez mind az Open Grid Schedulernek fog menni. És az Open Grid Scheduler fogja az 50-et behelyettesíteni az N-slotsba.
Oké.
Okay. Így tiszta?
Akkor... Igen, oké.
Okay. Ezt maga az Open Grid Scheduler végzi el, ezt a helyettesítést. Jó. Akkor egy picit beszélnék a PVM-ről is. Ugye az MPI előtt a PVM volt az, ami el volt terjedve, és azt használták sokan. Most már annyira ez nem annyira érdekes, viszont úgy történelmi szempontból megemlítem, hát ha valaki esetleg mégis használ a PVM-et. Itt a minusz P-je után PVM-et kell megadni, illetve azt, hogy mennyi CPU kort szeretne használni az illető, a memória szintén úgy, mint az MPI-nál, illetve a PVM-es bináris kell még itt, ugye, minusz, itt van, hogy pont per gexample. Annyit kell erről tudni, hogy ez a háttérben nagyon sok PVM-es változót beállít, ezzel a felhasználónak nem kell foglalkoznia. Különféle PVM-es változó kell ahhoz, hogy ezt el tudja indítani. Ezt úgy oldjuk meg, hogy amikor a felhasználó ugye beküldi a PVM-es jobot, akkor megnézik, hogy ez PVM-es jobb, és akkor így az Open Grid Scheduler tudja, hogy azokra a változókra szükség van, és ő ezt mind elintézi a háttérben. Jó. És itt látható megint, hogy mi a jobnak a neve, mikor indult el, ugye Parallel Queue, CN21-es gépen indult el, és 50 darab CPU kort használ. Alapvetően amúgy a legtöbb felhasználó OpenMP-t és MPI-t használ, tehát a PVM-re nagyon nincs is szükség, de mégis azért hátha iskolákban, egyetemeken hátha tanítják a PVM-et, és ez még jól jöhet valakinek. Azért jó, hogy még ez mindig ott van. Jó, akkor egy picit akkor most így összefoglalnám azt, hogy az Open Grid Scheduler kapcsán milyen gyakori hibák szoktak lenni, mert hogy ezeket hogyan kéne megoldani, így összegyűjtöttem nektek. Ha esetleg van valami kérdés, akkor nyugodtan szóljatok, mert most lehet, hogy ezekkel pont találkoztatok, amiket most el fogok mondani, és akkor így lehet, hogy most akkor ezt meg tudjuk beszélni. Igen, van ez a memória particionálás. Az előbb már beszéltem egy picit, de akkor most elmondom még egyszer, mert ezzel általában gond szokott lenni. Ugye a JobScript-del megadhatjuk azt, hogy mennyi memóriára van szükségünk. Ezt a H aláhúzás vmem paraméterrel tudjuk megtenni. És tulajdonképpen az egész arra szolgál, hogyha van egy számítógépünk, ugye abban van, tegyük fel, 100 GB memória, mondjuk Szegeden 120 GB van, mondjuk ez pont túl példa, tehát Szegeden van 120 GB memória, és azt szeretnénk elérni, hogy azon a gépen ugye több jobb is el tudjon indulni, és a jobok ne tudják egymástól ugye megszerezni a memóriát, ezért ezt valahogyan particionálni kellene, és le kéne védeni, hogy azok a jobok ne tudják használni azokat a memória területeket, amihez nem lenne szabad hozzáférnie. És a HVM ugye megadjuk azt, hogy mennyire van szükség, és ezáltal az Open Grid Scheduler azt csinálja, hogy particionálja ugye a memóriát, és lefoglalja, és nem engedi, hogy más felhasználónak a jobja fel tudja azt használni. Ezért praktikus ez. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ne lehessen az, hogy például egy memory leak-es program, ugye, ami úgy van megírva, hogy nem szabadítja fel a dinamikus memóriát, akkor nehogy az történjen, hogy az a számítást végző gép az úgy meghaj, ugye, mert elfogy a memória, talán. Vagy beindul ugye az OM-killer, és olyan dolgokat fog megölni az adott gépen. Tulajdonképpen védjük a gépeket ezzel a memóriás dologgal. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy ezt mindenki használja. Egyébként pár hónappal ezelőtt megcsináltuk azt, hogy most már ez kötelezően használatba lett véve, ugyanis ha valaki nem adja meg, hogy mennyi memóriára van szüksége, akkor Szegeden és Budapesten azt csináljuk, hogy ez defaultra be van állítva, 2,5 GB. Például sokszor előfordult az, hogy a felhasználók panaszkodtak, hogy miért hal meg a jobuk. Ez általában amiatt volt, mert több memóriát szerettek volna használni, és a 2,5 GB az kevés volt. És ilyenkor csak annyit kell csinálni, hogy ugye felüldefiniáljuk a default értéket, megadjuk azt, hogy HVMem 5 GB akár, vagy épp amire szükségünk van. Ugye most merül fel a kérdés az, hogy hogyan tudjuk azt megnézni, hogy a mi jobbunk az mennyit használ. Érdemes mondjuk először azt csinálni, hogy a HVMem értéket azt egy nagyobb értékre választjuk, ugye így szépen le fog futni a jobbunk, és akkor, hogyha a jobb lefutott, akkor QACCT parancssal meg tudjuk nézni, hogy az adott jobb maximum mennyi memóriát használt. Ezt úgy kell ugye csinálni, hogy QACCT-J és a jobbnak az ID-ja. És akkor sok minden ki fog írni majd a jobbunkról. Itt most az érdekes az a MaxVMem paraméter, ugyanis ez tárolja azt az információt, hogy a jobbunk a futása során maximum mennyi memóriát használt. Ugye, mert van olyan futási időszak, amikor például nagy mátrixokkal dolgozunk, és akkor lehet, hogy több gigabyte memóriára van szükség, viszont hogyha az a számítás véget ér, akkor egy másik résznél lehet, hogy sokkal kevesebbet használ. Tehát vannak ilyen csúcsok, amikor nagyon sok memóriára van szükség. Összefoglalva, érdemes először sok memóriát kérni, és miután már tudjuk, hogy nagyjából mennyire van szükség, akkor ezt érdemesebb csökkenteni, mert minél kevesebb memóriát kérünk, ugye, annál gyorsabban fog a jobbunk elindulni. Értelemszerűen, ugye, mert a ütemező akkor fogja ütemezni, amikor az adott memória mennyiség az rendelkezésre áll valahol. Tehát erre oda kell figyelni, érdemes nagyjából jól megválasztani. Nem túl sokat, nem túl keveset. Ugye a slot számnak a beállítása, ugye az előbb erről már beszéltem, az N-slots változó. Itt tulajdonképpen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az N-slots változó ez nagyon fontos, ezt használjuk. Illetve a slotokat, amit most itt összefoglaltam nektek ismét, ugye, hogy egyes gépekben hány darab CPU-kort található, ennek függvényében kell megválasztani azt, hogy hány darab CPU-kort lehet választani. Egyébként érdemes úgy választani, hogy gépeket foglaljunk le. Arról is egy picit mindjárt meg fogok beszélni, hogy hogyan lehet gépeket foglalni, de praktikus gépeket foglalni, illetve érdemes úgy CPU-slot számokat választani, hogy ahány darab CPU található. Tehát például Szegeden 12 CPU-koros CPU-k vannak a gépekben. Tehát érdemes lenne például, ha mondjuk én jobbot futatnánk Szegeden, úgy választanám, hogy 12-vel osztható korszámok legyenek. Például -PE, MPI, 24 vagy 48. Tehát érdemes így választani a slot számokat. De oda kell figyelni. Így elképzelhető, hogy a job jobban párhuzamosodni fog, mert olyan CPU korszámokat használ, ami sokkal jobban felgyorsítja az adott jobot. Ezekkel jó, hogyha az ember próbálkozik, megváltoztatja és 6-tal vagy 12-tel osztható CPU korszámokat választ. Egy pár hasznos parancsot felsoroltam nektek, például a qstat-f, qhost, qstat-gc. Ezeket majd próbáljátok ki, és fogjátok látni, hogy mennyire hasznos kis parancsok. Például a qstat-gc az kiírja, hogy az adott várakozó sorokban hány darab szabad CPU kor található. Ha például látjuk, hogy a parallel queue-ban nincs elég szabad CPU slot, akkor érdemes mondjuk a test queue-ba küldeni, mert ott ugye mindig van általában szabad hely, és akkor így egyből el fog indulni a jobbunk, ki tudjuk próbálni, hogy mondjuk az adott CPU slot szám az jó lesz-e nekünk, vagy sem, és így sokkal hatékonyabban tudunk tesztelni, és ha megvan mondjuk az adott slot szám, amivel úgy gondoljuk, hogy jól működik, akkor be lehet küldeni például a parallel queue-ba. Tehát ez a slot számos dolog, ez olyan, hogy ezt tényleg az elején ki kell tapasztalni, ez nem biztos, hogy egyből jó lesz, amit megadunk. Érdemes növelni, csökkenteni. Ez függ az adott alkalmazástól, hogy mennyire párhuzamosítható. Jó. Ugye itt az előbb beszéltem a Q-választásról. Ugye a test Q-ba ugye maximum 2 órát futott egy job. Ez nagyon lényeges információ. Ez azért fontos, mert ha beküldünk egy TestCube-ba, számítsunk arra, hogy maximum 2 óráig futhat. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ott órákig fog futni. Ez fontos. Ez azért lett így beállítva, hogy tényleg csak a rövid tesztelésekre való, tehát nem arra, hogy hosszú futások legyenek. És így mindenki egyformán kaphat esélyt arra, hogy teszteljen. A szériál projektje, ezekről már beszéltem, Pécsen az UVQ található, ugye ebbe futhat párhuzamos jobb is, szériál jobb is, viszont a pécsi gépen elsősorban párhuzamos jobbok futtatására van lehetőség, ugye nagyon sok CPU-kor található, és itt OpenMP-s vagy MPI-os jobok, főként inkább OpenMP-s jobok futtathatók Pécsen nagyon hatékonyan. És van még itt a GPU-Q, ami még érdekes, ugye Szegeden van, itt lehet a GPU-s, GPU-t használó jobokat elindítani, ugye, hogyha elmenjünk Szegedre és szeretnénk GPU-t használni, akkor azt kell csinálni, hogy a GPU-Q-ba kell küldeni a jobokat. Itt van ugye egy példa, hogy hogyan kell például a TestCube-ba küldeni. Kettős kereszt, dollár, minusz Q, és megadjuk a Q-nak a nevét. Például így kell a TestCube-ba küldeni. És ilyet lehet csinálni Budapesten, Pécsen, Szegeden és Debrecenben is. De például a GPU-Q az csak Szegeden található, az UVQ az csak Pécsen található. Igen. Ugye beszéltem arról, hogy kétfajta MPI implementációt lehet használni a szuperszámítógépeken. Debrecenben és Pécsen az SGI MPI nevű MPI implementáció van, viszont erről azt kell tudni, hogy az SGI MPI ez csak úgy használható, hogy egy úgynevezett MPI-os wrapper programot kell elindítani. Ez tulajdonképpen annyit csinál, hogy amikor az OpenGrid schedulernek elküldjük a jobot, akkor ez az MPI-os wrapper program ez értelmezi az OpenGrid schedulernek a phost változóját, ami egy olyan fájlra mutat, ami tartalmazza azt, hogy milyen gépeket fog használni. Itt például egy ilyen phost fájl megadja azt, hogy melyik gép és az adott gépen hány darab CPU kor. Ez egész csak azért mondom el, mert érdemes azt tudni, hogy Debrecenben egy picikét ez másképpen működik, viszont hogyha a felhasználó azt adja meg, hogy MPI run, tehát nem úgy adja meg, hogy USR lokál valami, hanem megadja azt, hogy MPI run, akkor ez a pászban biztos, hogy benne lesz. Tehát érdemes mindig azt csinálni, hogy amikor MPI-os jobot futtatunk, OpenGrid scheduler segítségével, úgy futtatjuk az MPI-os jobot, hogy a JobScript-ben azt adjuk meg csak, hogy MPI run, nem adunk meg előtte abszolút pászt. Csak simán megadjuk az MPI run, és úgy garantáltan ez a wrapper program jól lesz meghívva. Ezt nem csak azért mondtam el, hogy Debrecenben van egy ilyen trükközés, viszont ezt alapvetően a felhasználók nem is látják. Oké. Én beszéltem arról, hogy lehet úgy is futtatni OpenGrid schedulerrel, hogy teljes nodokat foglalunk le. És ezt úgy tudjuk megoldani, hogy használjuk ezt a kapcsolót. Minusz L exclusive egyenlő true. Erről azt kell tudni, hogy nem engedi azt, hogy más felhasználónak a jobja elinduljon azon a worker gépen, ami jobunk elindult. Tulajdonképpen kizárja, és egyedülállóan csak mi fogjuk használni, más nem fogja használni. És így képesek vagyunk arra, hogy komplett gépeket foglaljunk le. Például meg tudjuk azt csinálni, hogy minusz L exclusive egyenlő true, és megadjuk azt, hogy MPI-os párhuzamos környezetre van szükségünk, akkor megadjuk még azt, hogy minusz PE MPI, és megadjuk, mit tudom, 48. És így megadjuk ezt az exkluzíves dolgot is. Ezáltal, mivel Debrecenben gépenként 12 darab CPU-kor található, ezért 4 darab gépet fogunk lefoglalni, 4x12. És nem úgy lesz, hogy mit tudom, 6 gép vagy 8 gép, ugyanis előfordulhat az, hogyha exkluzívet nem használunk, hogy sokkal több gép lesz, mint amennyi lenne tulajdonképpen, mert ha nincs megadva az exkluzív, akkor 4 vagy annál több lesz, 48 esetén. De az OpenGrid azt nézi, hogy mely gépek szabadok, és próbálja azt megoldani, hogy minél kevesebb legyen, viszont előfordulhat, hogy ez sokkal több lesz, mint 4, mert ugye nem adtuk meg neki, hogy exkluzív, tehát ahol éppen vannak szabad kis CPU korok, itt lehet, hogy 6 lesz, a másik gépen lehet, hogy 8, a harmadikon lehet, hogy 5. Tehát előfordulhat az is, hogy sokkal több gép, viszont el fog indulni. Ennek is megvan az előnye, ugye, hogy elindul, viszont lehet egy picit lassabb, már sok gép. Ilyenkor érdemes azt használni, hogy exkluzív módban indítjuk el, és akkor komplett gépeket futtatunk, és így elképzelhető, hogy például gyorsabban fog futni az adott jobunk, mert sokkal kevesebb gépet használ az MPI, és lehet, hogy ez segíteni fog. Érdemes kipróbálni az exkluzív módot, hogyha van rá lehetőségünk, és nem fontos az, hogy gyorsan induljon el. És ha exkluzív módot használunk, akkor lehet, hogy sokat kell várnunk, mert ugye komplett gépeket akarunk lefoglalni, akkor az lehet, hogy több idő. Tehát ha szeretnénk, hogy gyorsan, akkor exkluzív nélkül érdemes, ha viszont azt szeretnénk, hogy a program az komplett gépeket használjon, akkor pedig exkluzív. Oké, akkor egy picit beszélnék a wall time limitről. Ez arra szolgál, hogy megadjuk, hogy az adott job az meddig futhat. Jelenleg úgy van beállítva az OpenGrid scheduler, hogy ha nem adjuk meg, hogy meddig fusson, akkor ez a job maximum 7 napig fog futni. Illetve, hogyha megadjuk, akkor pedig addig, amit megadtunk. Jelenleg maximum 31 napig futhat egy job. És ezt úgy tudjuk beállítani, hogy minusz L, H aláhúzás RT egyenlő, és megadjuk, hogy óra, mit tudom én, 2 óra, 2.5, 2.10, óra, perc, másodperc értelemszerűen. Megadtam ugye a scriptben, hogy kell ugye megadni a kettős kereszt dollár, ugye ezt azt hiszem megfigyeltétek, hogyha a job scriptben adjuk meg, akkor úgy kezdődik a sor, hogy kettős kereszt dollár, csak paraméterek. Ha pedig a Q-szabnak szeretnénk megadni, nem pedig a JobScriptben, akkor Q-szab, minusz L, H, aláhúzás, RT. Oké. Egy picit akkor beszélnék a HPC projektekről. Ugye, amikor egy felhasználó szeretné használni az NIFS szuper számítógépeket, ugye akkor projektet kell regisztrálni. És ilyenkor ugye megadunk egy projekt nevet. És amikor ezt a projektnevet ugye megadjuk, akkor mi bele fogunk kerülni abba a projekt csoportba, mikor témaszámot igényelünk hozzá. És előfordulhat olyan eset is, hogy egy felhasználó több HPC-s projektbe tartozik, és szükség lehet akár arra, hogy a különböző projektek között váltson, úgymond. Ez azért lehet lényeges, mert az elszámolásnál, ugye amikor megnézzük azt, hogy az egyik projekt mennyi erőforrást használt, és mennyit használt a másik, akkor tudnunk kell, hogy melyik projekt nevében lett futtatva az adott job. Ezért erre van lehetőség, hogy a felhasználó megadja, hogy melyik projekt nevében szeretné ezt futtatni. Jelenleg egyébként nem sok olyan felhasználónk van, amelyik több projektbe is tartozik, 10-20 felhasználó maximum. Viszont lehet, hogy egy év múlva vagy két év múlva sokkal több lesz, tehát ezt nem lehet tudni, viszont van rá lehetőség, hogy kiválasztjuk a projektet. Egyébként minden felhasználó benne van egy úgynevezett default projektben, hogyha valaki elküld egy jobot, akkor úgy tudja megnézni, hogy melyik projekt nevében fut az adott job, hogy Q-start-U, akár is megadhatja, hogy a saját felhasználó neve -U felhasználó név, vagy csillaggal, és akkor minden felhasználónak a jobját fogja látni, és meg kell megadni azt, hogy -ext. Itt részletes jobinformáció néven írtam itt. Tehát van lehetőség arra, hogy megnézzétek ezeket az információkat, illetve meg lehet nézni azt is, hogy egy felhasználónak mi a default projektje. Ezt úgy kell megnézni, hogy qconf-s user és felhasználó név. Ilyenkor ki fogja nektek írni azt, hogy mi a default projekt, illetve azt úgy tudjátok megnézni, hogy összesen hány darab projekt van most a szupergépeken, hogy qconf-spriel. Ez mondjuk akkor lehet praktikus, hogyha szeretnétek tudni, hogy milyen néven lehet a projektekre hivatkozni, és mondjuk ha valaki elgépeli a projektnek a nevét, akkor fogja látni, hogy milyen projektneveket lehetne megadni, és akkor így lehet puskázni, hogy miért írtam el, és miért nem akar elindulni a job. Tehát van lehetőség a projektek kiválasztására. Hát azért nagyon fontos információ ez, hogy épp melyik projekt nevében fut a job, mert ugye a debreceni projektek Debrecenben nagyobb prioritással futnak. A szegedi projektek Szegeden nagyobb prioritással futnak, és a pécsiek Pécsen nagyobb prioritással futnak. Ugye ez az NIF intézettel lett ez a szerződés megkötve, hogy mivel a szupergépeket, ugye, akik hosztolják, azok nagyobb prioritással futathatnak, és így lett megoldva az, hogyha a projekt neve megvan adva, akkor az OpenGrid Scheduler felismeri azt, hogy az milyen projekt, és tudja, hogy az debreceni, vagy pécsi, vagy szegedi, és akkor ennek függvényében eldönti, hogy ezt most milyen prioritással kell indítani. Tehát ezért is lényeges, hogy a projekt az jól legyen beállítva. Jó, ennyit szerettem volna beszélni a projektekről. Akkor a másik megoldandó probléma, ugye, hogy előfordulhat az, hogy nagy párhuzamos jobot szeretnénk indítani, és azt vesszük észre, hogy az a nagy párhuzamos jobb nem akar elindulni, mert ugye a sok kicsi jobb az mindig előtte indul el. És ilyenkor ezt úgy lehet megoldani, hogy job reservation kell használni. Ezt úgy lehet igénybe venni az OpenGrid Schedulertől, hogy minusz nagy R, és megadjuk azt, hogy Y. És ezáltal tudatjuk a OpenGrid Schedulerrel, hogy a job foglalást kér, és ezáltal nagyobb prioritást fog kapni, mint a kicsi jobok. Tehát tulajdonképpen az ütemező próbálja a várakozó sorban előrébb tenni, és magasabb prioritással kezeli ezt a jobot, és megpróbálja minél hamarabb elindítani. Van erre egy belső algoritmus, hogy ezt elvégzi. A felhasználó csak annyit kell tudni róla, hogy megadta azt, hogy mínusz nagy R Y, és majd a többit az ütemező elintézi. Ugye sok felhasználó szembesül azzal, hogy ha van egy többnapos jobja, akkor szeretne arról értesülni, hogyha az véget ér, és ne kelljen minden áldott nap akár belépni a szuperszámítógépre, és megnézni, hogy a job éppen hogy áll. Ezért van erre lehetőség, hogy az OpenGrid Schedulernek megadjuk azt például, hogy értesítsen minket e-mailben. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy megadjuk a következő paramétereket. Itt a mínusz kicsi m az azt jelenti, hogy mikről szeretnénk információkat kapni. Itt például azt adtam meg, hogy mikor indulva el, tehát kapjunk értesítést arról, hogy a job mikor indult el, mikor ért véget, mikor lett esetleg megszakítva, mert például a rendszergazdák megszakították valamilyen oknál fogva, mert úgy futott, ahogy annak nem kellett volna. Erről csak annyit kell tudni, hogy mínusz BEA, például mínusz nagy M, itt megadjuk ugye, hogy mi az e-mail címünk, és tulajdonképpen ennyi, és akkor az OpenGrid Scheduler majd levelet fog nekünk küldeni arról, hogy a job az éppen hol tart, elindult-e, megállt-e. Ezen kívül azt hiszem még két darab értesítést lehet neki beállítani, hogyha suspend állapotba kerül, ugye amikor megállítjuk a jobot, nem csinál semmit, és nem lehetne elvileg folytatni, és arról is kapnánk értesítést. De tulajdonképpen ez a mínusz kicsi m BEA, ez szerintem mindenkinek elegendő. Ennél többre nem hiszem, hogy szükség van. Jó. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna röviden beszélni az OpenGrid Schedulerről, és akkor most jöhetnek majd a kérdések akkor, hogyha vannak.
Köszönjük szépen! Kérdezem a kollégákat, hogy akár a videokonferenciában résztvevőket, akár a web felületen követőket, hogy kérdezzenek. Akik a weben keresztül jelentkeztek be, telefonon hívhatnak egyetemi belső melléken a 62-121-en, ki tudjuk hangosítani a telefont, és akkor az előadó is hallja, és nyilván akkor mindenki meg tudja a választ a feltett kérdésre. Akik meg videokonferencián vannak, közvetlenül tudják kérdezni. Tessék parancsolni! Kezdeném én, hogyha lehet, amíg esetleg gondolkoznak mások. Gábor, említetted, hogy van ugye ez az 5Q, amiből három mind a négy helyszínen megvan.
Igen.
Most ezeknek az egymáshoz viszonyított prioritása, az hogyan néz ki? Tehát mennyivel lesz, hát nem tudom, ilyen tapasztalat szerint, mert persze ez számot erre nehéz mondani, lassabb vagy gyorsabb egy adott jobnak a serial vagy paralel Q-ban való futtatása, esetleg a test Q-ban való futtatása. Mi a tapasztalatod?
A tapasztalat az, hogy a test Q-ban mindig hamarabb elindul. Tehát oda érdemes küldeni, lehet, hogy egyből elindul. Szerintem nagy valószínűséggel mondhatjuk azt is, hogy szinte egyből, nem is nagyon kell várni. A paralel meg a serial Q az szinte úgy egy szinten van, hogy ott mindig vannak jobok. Mostanában eléggé ki vannak használva a szupergépek, tehát lehet, hogy órákat, napokat is várni kell akár. Tehát ha tényleg így becsülni akarnám, a szériál paralel az egyforma. Tehát változó, de ott mindig azért órákat lehet mondani. Tesztelésre a test queue, tényleg van, amikor fél óra, de lehet, hogy egyből. Tehát, így becsülni lehetne.
Ugye van itt a jobok paraméterezésénél lehetőség arra, hogy hány darab processzor magot, illetve memóriát használja fel a job, és akkor ugye elmondtad, hogy hát nyilván minél jobban célszerű belőni azt a memóriaigényt, mert akkor annál hamarabb kerül, de ugyanakkor annál kisebbet sem, mert akkor esetleg elfogy a memória és leállítja a gép a processz futását. Most a kérdésem az, hogy a felső korlátra vonatkozóan, tehát most gondolj bele egy valós helyzet, van valakinek egy eszméletlen nagy mátrixa, és ebből ráadásul sok is, igen. És úgy hát tippel valamennyit, lehet, hogy maga a jobja az olyan, hogy az elején ott valami kis rendezgetések, és mondjuk napok múlva derül ki, hogy napok futása után derül ki az, hogy igazából még 10-szer akkor a memóriára lenne szükség, mint amit előzetesen használt. És akkor ez ugye mondjuk a 12. napon derül ki, hogy hát éppen a 96 GB az kevés neki. Uh-huh. És akkor ugye hát leállt. Tehát gyakorlatilag egy 12 napos munka az ilyen értelemben eredménytelenül zárul.
Igen.
Hogy van-e arra lehetőség, hogy valahogy ezt az elvégzett munkát, ami végül is energia és pénz, ezt valahogy menekíteni, hogy majd, nem tudom, dinamikusan, vagy később ugye ne előről kelljen kezdeni a feldolgozást, hanem valahogy folytatni, ami már eddig megtörtént.
Jelenleg ezt úgy lehet megoldani, hogy világos, értem. Jelenleg ezt úgy lehet megoldani, hogy mindenki a saját is alkalmazását valahogy lementi naponta akár. Tehát ez alkalmazás függő. Ugye vannak erre megoldások, mindenféle checkpointing, tehát ezt most mindenkinek magának kell megoldani. Tehát most központilag mi nem támogatjuk.
Világos. Nem is azt kérem, hogy ti, hanem hogy mi a javaslat, hogy mit csináljanak a kollégák. Tehát nyilván most ilyen best practices javaslatokat, ajánlásokat fogalmazunk.
Én azt javaslom, hogy valahogy próbálj meg a memóriát kiírni naponta. Tehát valahogy a programot úgy kellene megírni, vagy úgy felparaméterezni, hogy azért mentsen minél gyakrabban, és képes legyen azt onnan folytatni, ahol éppen befejeződött. Ezt csak tényleg így lehet kivédeni, másképp nem. Ezt valahogy úgy kell felkészíteni a programot, és szerintem a legtöbb program ezt tudja is, amelyik ilyen típusú.
Ugye az kiderült, hogy fordítottan arányos az igényelt memória paraméter érték, és a sorra kerülés egymáshoz képest. Tehát minél nagyobb memória kapacitást igényel egy job, annál később kerül sorra. Tehát annál hosszabb időt kell várakozni a queue-ban. Mik a felső limitek erre vonatkozóan? Tehát ez a gépfüggő, mondjuk például a Debreceni esetében, hát mondjuk ne adjunk még 1536 processzornak többet, meg szóval ilyesmi?
Így van, tehát erre vannak azok a parancsok, amikről beszéltem, például a Q*-GC az kírja, hogy maximum mekkora CPU-kort lehet választani, ugye? Illetve van egy olyan parancs, hogy Q*-host, ez például kírja, hogy maximum mennyi memóriát lehet kérni. Tehát vannak ezek a felső limitek, ezt mind szépen le lehet kérdezni a OpenGrid schedulert, és azokat lehet beállítani. Attól többet meg nem célszerű választani, mert soha nem fog ugye elindulni, mert annyi szabad kapacitás nem lesz memóriából sem, meg CPU-korból se.
Mi történik akkor, van-e arra valamilyen elképzelés, lehet, hogy pillanatnyilag megoldás nincs, de elképzelés a megoldásra, hogyha valaki egy olyan volumenű jobot, munkát igénylő jobot indít el, ami mondjuk sem a Szegedin önmagában, sem a Debreceni éppen önmagában nem elegendő a kapacitás illetően, de mondjuk a kettő együtt már elegendő lenne. Akkor a megoldás az, hogy önmagának kell valahogy részekre bontani és külön gépen juttatni, vagy ezt a két erőforrás halmazt logikai értelemben lehet valahogy együtt kezelni?
Most jelenleg úgy van megcsinálva, hogy az OpenGrid scheduler szintjén nem lehet egy egységesíteni ezt a kettőt, hanem most ugye, ha valaki azt szeretné csinálni, hogy OpenGrid schedulerre futasson itt is, meg ott is, akkor ezt valahogy a felhasználónak kell megoldani, hogy szétválasztja. Tehát most ezt így nem lehet összeadni sajnos. Esetleg azt lehet megpróbálni, hogy az árköztes rétegen keresztül ezt megpróbálni együtt használni. De az már egy magasabb réteg.
Tehát, erről is lesz majd egy
előadás, igen, erről a köztes rétegről, igen.
Világos. Oké. Igen, említetted ezt az adott projekt nevében futó job lehetőséget. Igen. És csak kérdezem, hogy akkor jól gondolom-e, hogy maga a felhasználó kezében van az a döntési lehetőség, hogy az alapértelmezettől eltérő másik projekt nevében futtasson, vagy másik projekt, mondjuk az, hogy színeiben futtasson saját jobot? Erre van lehetőség? Tehát, hogy maga döntse el a felhasználó?
Hát ez úgy van, hogy ő dönti el, viszont csak azt a projektet választhatja, amiben tényleg benne van, ugye? Ami ezt kapott jogosultságot.
Igen, igen. Tehát alapból egyhez tartoznak a kollégák.
Így van, alapból egy.
Így van. De hogyha ő kéri, hogy másikhoz is, akkor azokból választhat.
Így van. De tehát csak abból a kettőből vagy háromból, tehát akármelyiket nem választhatja, ugye, mert akkor lehet, hogy mi Debrecenben, akkor nagyobb prioritást kapna. Tehát csak azt, ami tényleg neki jogosultsága van, ez szépen be van állítva.
Világos. Oké. Tehát akkor gondolom, hogy lejött a kollégáknak, akik figyelik ezt a műsort, annak a lényege, hogy miért kértük a munkacsoportonkénti projektregisztrációt, ugye, mert itt jött elő az, hogy ott viszont ugye az elszámolás, vagyis a mennyiségi számolási mennyiségek a kalkulálásánál, erőforrás használat kalkulálásánál HPC projekt szinten történik ennek a mérése, és hát hogyha az egyik munkacsoportban 10-en vannak, a másikban csak 2-en, teljesen mindegy, ugyanannak az adott HPC projektnek dolgoznak, az egyik ugye az egyiknek, a másik a másiknak, és ugye hát majd milyen beszámolók szükségesek, hogy az adott projekt, HPC projekt az azt a bizonyos gépidőt azt végül is mi használta, hiszen ez ugye egy költséges erőforrás. Tehát ezért volt szükséges a projekt szintű azonosítónak a létrehozatala, ami megint csak egy ilyen erős autentikációs folyamaton keresztül történt meg, és akkor ugye ehhez a felhasználó azonosítót éppen, akinek még nincs az ebben a órában folyamatban van a titkos kulcs, privát kulcsnak az összerendelése. Ez biztosan Gábor, te is találkozni fogsz vele, tehát még a mai napon várhatóan át fogjuk tudni adni a felhasználói névlistát, illetve publikus kulcsoknak a listáját, hogy ott a gépen, a szuper gépen megtörténhessen az összerendelés. És akkor ugyanakkor, hogy megkapják a kollégák a privát kulcsukat és a kiépászfelészt is, amivel hozzáférés lehetséges. Jó. Kérdezném a többi kollégákat, esetleg a kérdések során jött-e további ötlet számukra, hogy egyéb kérdéseket tegyenek fel, akár a videokonferenciások, akár a webes felhasználó kollégák. Jó. Rendben. Akkor, hogyha nincs kérdés, én megköszönöm a jelenlétet, és pénteken akkor folytatnánk a következő témával. Azt még egyeztetni fogjuk itt a házon belül is, illetve az MIFS kollégákkal, hogy pontosan mi legyen, és ugyanúgy akkor majd csütörtökön megy a meghívó e-mail, és akkor szeretettel látunk a pénteki alkalomra is. Hogyha nincs kérdés, akkor ezennel megköszönöm a jelenléteteket, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, szervusztok!
Köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!